Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, kétségtelen tény, hogy az elmúlt esztendő minden egyes óráját ajándékba kaptuk. Mi hívő emberek azt tartjuk, Istentől kaptuk ajándékba ezeket az órákat, és ezekből az órákból néhányat visszaadtunk az Istennek. Sokat vagy keveset? Szeretnék hinni abban, hogy azokat az órákat, amelyeket itt töltöttünk el a templomban, mindenképpen Isten szándéka szerint, Isten elgondolása szerint ajándékoztuk vissza. Most eljöttünk, hogy köszönetet mondjunk mindezért az Istennek, és bocsánatot is kérjünk. Bocsánatot kérjünk mindazért a rosszért, amit tettünk. Nagy az Isten irgalma. Talpra tudja állítani az embert. Eljöttünk, hogy bocsánatot kérjünk azért, amit nem tettünk meg, ami jót nem tettünk meg. Mert az Isten jósága ebben a világban általunk van jelen. Ezért nagy bűn ez a mulasztás. Néha úgy gondolom, hogy nagyobb bűn, mint az a rossz, amit megteszünk. Minden esetre adjunk most hálát az életért, és kérjük az Isten jó indulatát, tartsunk bűnbánatot.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött. János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság. Ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden ember. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a testi kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az íge testvére és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk, kegyelemből kegyelme. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósul meg. Isten soha senki nem látta, Isten egyszülöttje, aki az Atya keblén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igény.
Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, hálaadásra jöttünk, és nekem az lenne a feladatom, hogy ezen a mai estén valamiképpen a kedves testvéreket egy hálaadó kórussá szervezzem. Annak ellenére, hogy nem vagyok karvezető, úgyhogy Gábornak nem kell tartani attól, hogy az ő babérjaira törnék, de azért azt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy minden alkalommal, amikor mi itt vasárnapról vasárnapra találkozunk, valójában erre a mai estére készülünk, hogy mindenki, aki ide tartozik, mindenki, aki ennek a közösségnek a tagja, fölismerje, mit jelent az, amit hallottunk most előbb az evangéliumból, hogy a törvényt Mózes adta, de a kegyelmet Jézus hozta el. És végeredményben ez a mai hálaadás, ez a kegyelemért mondott köszönet. A kegyelem azt jelenti, lefordítva a mindennapok nyelvére, Isten jó indulata. Isten jó indulatát, Isten szeretetét, nagy lelkűségét, irgalmát Jézus Krisztusban ismertük meg. És aki ezt fölismerte, annak minden oka megvan arra, hogy hálálkodjon az Istennek. Mint egy segítségképpen elhoztam Pál apostolnak néhány mondatát, amit szeretnék felolvasni, hogy ez a szándékom még egyértelműbb és még világosabb legyen. Minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el kedvünket, mert bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket, mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. Kedves testvérek, hogy még közelebb kerüljön hozzánk ez a gondolat, igazából egy szójátékot szeretnék megjeleníteni, ami a görög nyelvben magától értetődő, hiszen a görögben a kegyelem azt jelenti, hogy charis, és a hálaadás pedig eucharisztia. Ugyanaz a gyökere a szónak. Igazából arról van szó, hogy azok gyűlnek össze hálaadásra, azok gyűlnek össze az eucharisztiára, a szentmisére, hiszen minden egyes szentmise azokat gyűjti össze, akik fölismerték az Isten kegyelmét. Fölismerték az Istennek a szabadító erejét. Fölismerték azt, hogy az Isten megment. Nem hagy magunkra bennünket. Számíthatunk rá. A szeretete felemel bennünket. Kiszabadít bennünket a békjóinkból, abból a gubancból, amibe belekerülünk akkor, amikor csak magunkat keressük. Isten kivezet bennünket a különböző zsákutcákból. Mindaz, aki ezt megtapasztalta, az tud a kegyelemről. Mert erről van szó. És aki erről tud, az hálát ad. Megköszöni ezt. Nyilvánvaló, nem egyszerű, ha most meg is visszamegyek az előző képhez, megszervezni a kedves testvérekből ezt a hálaadó kórust, mert hiszen az embernek mindenek ellenére, annak ellenére, hogy tudja, hogy Jézus a megmentő, tudja az ember azt, hogy az Isten nem hagy magunkra, és talán voltak olyan kegyelmi pillanataink, amikor ezt meg is sejtettük, meg is tapasztaltuk, hogy milyen közel van hozzánk az Isten. Csak nyilvánvaló ehhez figyelni kell, ahogy tegnap erről szóltam, hogy az Isten nagyon sokszor a Szentírás tanúsága szerint álmában figyelmezteti az embert, és ez az álom, ez nem az alvó embernek az álma, amire gondolunk akkor, amikor fölébredünk, ez más. Ez pontosan fordítottja a görög nyelvben, azt jelenti, hogy az ember éber. Azt jelenti, hogy figyelő. Persze nem arra figyel, ami a szeme előtt van, hanem arra, ami a lelkileg teszi fogékonnyá. És bizony, az embernek van mindenek ellenére sok panasza, sok keserűsége is. Ide a kegyelem, vagy oda. Éppen ma délelőtt kint voltam az egyik idős otthonunkban, öreg emberekkel találkoztam, és az egyik olyan keserűen mondta, hogy mi az életünk utolsó fázisában vagyunk. Hát mondom, persze, hogy ott vannak. Hát valaki 80 fölött, hát hol lenne? Csak hogy ezt föl kell dolgozni. És éppen ez az ember is, akivel erről beszélgettem, hát egy híres ember volt, akit ezrek tapsoltak. Mezei Máriával játszott annak idején együtt egy dobogon. És on értetlenkedő. Mondom, hát az nem kegyelem, hogy én most itt ülök önnel, és beszélgetünk. Máshova is mehettem volna, bár ahogy átmentem a Budakeszi hegyen, láttam ezt a gyönyörű szép természetet, ritka, csodálatos volt, mondom, megérte ide jönni, na meg önért is jöttem ide. Meg a másikért is, meg a harmadikért is, de mintha nem eléggé értékelte volna. Sajnos, bizony, ilyenkor az ember még azt is megtapasztalja, hogy talán ezek az emberek irigykednek a fiatalokra. Rám nem, nyilvánvaló, abban a cipőben járok, amelyben ő, csak... És bizony, ezek a gondok, ezek a bajok, amik terhelnek bennünket, ezek vissza tudnak tartani bennünket, és meg tudják akadályozni a hálaadást. És ha, amire most utalok, talán az a testvéreknek elegendő. Azt mondja az apostol, ezért is olvastam fel a Bibliából, mert a mostani pillanatnyi szenvedések nem mérhetők ahhoz a dicsőséghez. Igazából ez a magyarázat. Ez az a válasz, amire hivatkozva magunkra vehetjük az élet összes terhét, és senki ne gondoljon arra, hogy ezt én most azért mondom, de hát Pált idéztem. Nem azért mondom, amiért vádolnak bennünket a pogányok nagyon sokszor, hogy mi keresztények a földi élet terheit, gondjait úgy próbáljuk megoldani, hogy elszenvedjük ezeket, és majd oda át mindenért kárpótol az Isten. Na ne. Az Isten igazságos, meg szeret is. Mi nem vagyunk igazságosak, bár állandóan azt hangoztatjuk, szeretni meg nem tudunk, mert szeretni nagyon nehéz. Meg kellene tanulni szeretni, ami igazából egyszerűen azt jelenti, és pontosan erre szeretnék hivatkozni, amikor Pál apostol ezt mondja, hogy a mostani szenvedések, ezek kevéskék, kicsinyek, mert már itt van az Isten országa. Mert Jézussal eljött az Isten országa, és ez azt jelenti, hogy működik. És mindenütt, ahol Istenre hivatkozva jót tesznek, ott egy új világ készül. És nekünk pontosan ez a hivatásunk, és azt gondolom, akkor tudunk hálát adni az Istennek, hogyha fölfogjuk Jézusnak a jelenlétét, ha rádöbbenünk arra, hogy ő elhozta azt az emberek számára eddig ismeretlent, amit így hívunk, hogy isteni szeretet, és ha engedjük, hogy ez az isteni szeretet hasson, akkor valamiképpen meg tudunk embereket szólítani, tudunk embereknek jót tenni, tudunk embereket segíteni, támogatni, ami persze csak akkor lehetséges, ha valóban ezt a megtapasztalt isteni szeretetet nem folytjuk magunkba. Persze, aki megtapasztalta, az nem is képes erre. Nemrégen szóltam arról, hogy ez az isteni szeretet olyan, mint a folyónak az áradása. Építhet az ember gátat, de ha a folyó árad és jön, egyszerűen csak átbukik a gáton, és még nagyobb erővel hat. Valamiképpen, ha mi megtapasztaljuk ezt, akkor ez az isteni szeretet árad belőlünk. Nem a mi érdekünkről van szó, nem a mi egyéni szempontjainkról van szó, hanem a másik emberre figyelünk, ez az Isten országa. És igenis, aki ezt maga gyakorolja, és a másik ember, aki ezt felfogja, ezt mondtam én ma délelőtt ennek az idős embernek. Hát miért vagyok én itt? Másutt is lehetnék. Nem gondolt erre? Persze, tudjuk, hogy tele van a világ ezekkel a gondokkal. Az idős emberek gondjával különösképpen ma. Ez egy igen komoly társadalmi probléma. Az Istentől elszakadt emberiségnek a problémája, amely emberiségnek az idős emberek terhet jelentenek. Persze, arról most nem beszélek, hogy az idős emberek mennyire dolgoztak ebbe bele, hogy ilyen helyzetbe jutottak. Ez egy másik kérdés megint. De lehetne beszélni a sok gyerekesek problémáiról, és egyéb gondokról, bajokról, amik ennek a világnak a gondjai és bajai, de ha fölismerjük a kariszt, a kegyelmet, az Istennek a jelenlétét ebben a világban, és ezt a többiek felé közvetítjük, akkor egyszerűen az ember nem tud más tenni, csak hálát adni. És talán ilyeneket mondani, hogy napjaim, Uram, a te kezedben vannak. Talán ilyeneket mondani, hogy a te szereteted mérhetetlen, és ennek szeretnék önzetlen eszközévé lenni azért, hogy ez a kegyelem jelen legyen ebben a világban, és hálát mind többen adjanak. Ha ez valamiképpen megvalósul, akkor a világ is megváltozik. Ma nem csak az életet köszönjük meg, nem csak bűnbocsánatot kérünk, hanem ezért is imádkozunk, hogy az emberekből hálaadó emberek közössége legyen.
Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy mindenkinek vannak egyéni kérdései, amiket az Isten elé vihet, most, amikor egy év mögöttünk van. Mégis azt szeretném kérni, hogy ebben a közös imádságban elsősorban nemzetünk gondját vigyük az Isten elé. Nagyon jeles év van mögöttünk. Keveset szóltunk, azt hiszem, minden szempontból erről. Árpád éve volt ez az esztendő, Szent Imre év volt ez az esztendő, és Szent Erzsébet éve volt ez az esztendő. A legmostohábban éppen az országszerzővel bánt a nemzet. 907-ben halt meg Árpád három fiával,
a pozsonyi csatában, bár a történészek azt mondják, nem is biztos, hogy ott halt meg, és éppen akkor, egy biztos. Jó lenne ezt a történelmi kérdést is helyére tenni, hiszen nem a magyarok kezdtek nyugat felé rabló hadjáratokat. A németek szerették volna megszerezni ezt a területet. És Árpád tudatosította velük, hogy ez a terület a miénk. Igazából a magyarok kalandozása ezt után történt még. És a magyarok nyilaitól, ments meg Uram minket, imádkozták. Először az ő nyilaitól kellett volna, hogy megmentsenek bennünket. Árpád éve. Szent István műve azt hiszem enélkül létre se jöhetett volna. Hálátlanul és nem is tudom mi a jó szó, méltatlanul elhagytuk ezt. Aztán Szent Imre év. Bizony, ma egy olyan magyar ifjúság növekedik ebben a nemzetben, akiknek nagy része a saját életét sem meri vállalni, meg a másik ember életét sem. Nagy baj. Már házasságot sem mernek kötni. Mennyit kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni? És a harmadik, Szent Erzsébet, olyan szociális viszonyok között él ez a nemzet. Olyan ellentétek feszítenek bennünket, hogy bizony Szent Erzsébettől igen sokat kellene tanulni ennek a nemzetnek, bár még ő volt az, akivel legtöbbet foglalkoztunk, attól félek, hogy csak szóban. De talán más eredménye is lesz. Imádkozzunk a nemzetünkért, és kérjük, hogy ennek a nemzetnek szebb jövendője legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Testvérek, most a Te Deumot hálaadásképpel enélekeljük. Kínai bölcsességek között olvastam, mi az élet. Nem krisztusi igazság, de érdekes. Azt mondja, az élet álom, az időfolyam az hömpölyög lefelé, mi egy ponton beszállunk a csónakba, aztán kiszállítanak bennünket, mert már a parton toporognak, akik a helyünkre akarnak ülni. Mi most még utazunk, reményeim szerint Isten felé, és egymás felé. Kedves testvéreknek kívánok nagyon-nagyon sok fölismerést ebben az új esztendőben. Ne feledkezzenek meg arról, hogy az Isten mindig velünk van, és mindig ad éppen annyi erőt, amennyire szükségünk van ahhoz, hogy az életünk terheit el tudjuk hordozni, és a megpróbáltatásokat el tudjuk viselni. Ezt nem adja előre, hanem minden pillanatban, amikor erre szükségünk van, hogy el ne bízzuk magunkat, és mindig ő rá építsük az életünket. Kívánom a testvéreknek jó szívvel ezt az öntudatos keresztény életszemléletet. Boldog új évet kívánok! Legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
A Szent Mise véget ér, menjünk békével.
Istennek legyen hála!